Hajtsuk meg a fejünket, csendesedjünk el, és imádságra készüljünk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy megtapasztalhattuk már, és valóban megvallhatjuk, hogy nincs jobb és nincs csodálatosabb, mint a te gyógyító szavad. Semmi sem fogható hozzád, semmi sem hasonlítható ahhoz, ahogy te hozzánk fordulsz, és aki te vagy. Egészen más a világ, mint amilyen te vagy. És köszönjük, hogy mégis eljöttél ebbe a világba, hogy a világ mássá legyen. Hogy benne mi is, akik egészen mások voltunk, a te ábrázatodra elváltozzunk, és téged tudjunk tükrözni ebben a világban. De Úr Jézus, azt is megvalljuk neked, hogy olyan nagyok azok a szavak és mondatok, amit sokszor eléneklünk, hogy megyek bárhová küldesz, és teszem bármit mondasz, mert sokszor süketek vagyunk, és figyelmetlenek, és nem törődünk. Kérünk téged, hogy gyógyíts meg bennünket, és valóban tégy azzá, akikké lehetünk, akiket te látsz bennünk, hogy megismerjünk téged, és felismerjük a lehetőségeket, amiket te benned megnyertünk minnyájan. És könyörülj rajtunk, hogy tényleg meg tudjuk tagadni önmagunkat, és ne magunkra nézzünk, és ne a világra, hanem rád egyedül. Hogy ebben a világban, a világért betölthessük azt, amire elhívtál. Kérjük, hogy szentelj meg bennünket most is a te igéd igazságával, mert Urunk, arra vágyunk, és azért kiáltunk hozzád, hogy ennek legyünk részesei. Kérjük, hogy szent lelkeddel járj itt most az asztalok körül, és érintsd meg a szívünket, és nyisd meg előttünk a te ígédet. Kérjük, hallgass meg, és légy így velünk. Amen. Tovább haladunk, testvérek, a hegyi beszéd olvasásában, és reménység szerint a megértésében is, az ő kegyelme által. Szeretettel köszöntöm azokat, akik most jöttek, akiket most látok új arcként, örülök, hogy együtt lehetünk. Olvassuk az ígét most a Máté írása szerinti evangélium 5. fejezetéből, a 13-tól a 16. versig terjedő részből. Tehát a 13-tól a 16. versig így szól Isten szava. Jézus mondja, ti vagytok a föld sója. Ha pedig a só megízetlenül, mivel lehetne ízét visszaadni? Semmire sem való már csak arra, hogy kidobják és eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el a hegyen épült város. A lámpás sem azért gyújtják meg, hogy a véka alá, hanem hogy a lámpa tartóra tegyék, és akkor világít mindenkinek a házban. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Szeretnék most kapcsolódni az ezt megelőzően olvasottakhoz, nem elvéve Tamás délutáni kenyerét, de majd nyilván visszacsatol ő is erre, mert így vagyunk, meg így lennénk, hogy egymást követően haladunk ebben. De tényleg csak érintve néhány gondolatot ebből azért, hogy az összefüggéseiben talán jobban értsük, jobban lássuk a kontextusában, hogy ezt mondani szoktuk, magát a textust. Nagyon fontos, testvérek, felismernünk a Bibliából és itt Jézus Krisztus tanításából is, hogy az Úr Jézus nem a boldogság filozófiáját adja tanítványai elé, és elénk sem, hanem mindig a boldog emberről beszél. A boldog emberről beszél. És különös az, testvérek, ahogyan a boldogságról beszélve Jézus a végén egy ellentét párban teszi személyessé ezt az üzenetet, a boldog emberről szóló üzenetet, amikor azt mondja itt, ezt megelőzően, ahogyan olvastam most az igét, boldogok vagytok, ha én miattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. Nem magyarázom most ezt az ellentét párt, hallani fogjuk majd. De figyeljük meg, így kezdi az Úr Jézus a tanítást, boldogok a, és elmondja, hogy kik azok. Azt aztán amikor ideér, akkor már azt mondja, boldogok vagytok. Személyessé teszi, és azt mondja, hogy ti vagytok azok, akik boldogok vagytok. Arról beszél, hogy milyenek a boldogok, és milyenek a tanítványok. És tulajdonképpen egy kicsit olyan ez, mint amikor egy kicsit távolabbról közelítve egészen közelvalóvá teszi ezt Jézus. Boldogok azok az emberek, és utána azt mondja, ti vagytok azok az emberek. Ti lehettek ezek az emberek. Mert testvérek, Jézus követőinek jellemvonásai egyetlen csodálatos dologban összpontosulnak. Ők boldogok. Jézus Krisztus követői boldog emberek. Azonban azt sem rejti Jézus Krisztus véka alá, hogy milyen fogadtatásban van részük. Azt sem rejti véka alá, hogy milyen a közeg, amelyben élnek. Hadd mondjam így, milyen a közeg ellenállás, amiben ők mégis boldog emberek lehetnek. Ők a mégis boldogok. Az annak ellenére boldogok, ami körülveszi őket. Az Úr Jézus szavai tegnap így fogalmazódott meg, talán jól értettük, és talán kibomlik ez még teljesebben itt előttünk napról napra. Jézus szavai a különbségről beszélnek. Arról, hogy az övéi mások, mint a környezetük. Mások, mint a többiek. Testvérek, nem boldogtalan boldogok, mint amilyenek a világban élők, hanem boldog-boldogtalanok. Nem a szavakkal akarok játszani, csak azt akarom vele elmondani, hogy úgy indultak, mint boldogtalanok, de boldogok. A világ emberei úgy tűnik, úgy indulnak, hogy boldogok, de boldogtalanok. A Jézus követői nem boldogtalan boldogok, hanem boldog-boldogtalanok. És miután Jézus Krisztus kijelenti mindezt, arról is tanít, hogy kik az övéi, és mi a küldetésük. Így mondja, ahogy az előbb is mondtam, ti vagytok, boldogok vagytok, és utána azt mondja, ti vagytok, és elmondja ezeket a képeket, hasonlatokat, amiket szeretnénk jobban közelebbről megérteni. Testvérek, arról beszél Jézus, hogy a boldog embereknek küldetésük van. A boldog emberek nem önmaguknak boldogok, nem önmagukért boldogok, és most hagyd mondjam egy kicsit, ez egy kicsit a szavakkal is nem is teljesen jól a tartalommal való játék, amikor azt mondom, hogy lehetetlenség maguknak maradni és magukban boldogulni. Lehetetlenség. A tanítvány nem tud magában boldogulni és boldog életet élni. A tanítvány küldetést hordoz. Jézus Krisztus küldetését. És Jézus Krisztus mondja ki, és mondja meg testvérek, hogy kik vagyunk, és hogy mi a küldetésünk. Testvérek, óriási baj van ott is akkor, ahol is, amikor valamilyen eszme, vagy éppen egy politikai erő mondja meg, hogy kik vagyunk, és mi a mi dolgunk. Volt, van, és lesz erre példa. Megmondták, hogy kik vagyunk, meg mi a dolgunk. Az előző rendszerben éppen a református egyház az akkori politikát kiszolgáló vezetői fogadták el a politika által rájuk osztott szerepet. Megmondták, kik vagyunk, és mi a dolgunk. Igen, szégyenletes és gyalázatos dolog ez. Óriási baj van ott, testvérek, ahol a világ mondja meg nekünk, hogy kik vagyunk, és hogy mi a dolgunk. De testvérek, hol hatásos ez? Hogy így teszik, azt mondom, magától értetődő. De hol hatásos ez? Ott és akkor, testvérek, ahol és amikor az egyház, a hívő ember elfelejti az igazi önazonosságát. amikor nem ahhoz viszonyít, és nem attól veszi a küldetését, és nem attól érti meg, hogy ki is ő, aki őt azzá tette, amivé. Ha mi a világra figyelünk, és nem Jézusra, ott hatásosan lehet bennünket befolyásolni. Az Úr Jézus szava, testvérek, gyógyít és józanít, erősít és bátorít. Hiszen testvérek, sohasem az a kérdés, hogy mit mond rólunk a világ. Soha nem ez a kérdés. Mindig az a kérdés, hogy mit mond rólunk a mi Urunk. Úgy szeretném a testvérek szívébe vésni, hogy vegyék, és magamnak is mondom, vegyem komolyan az igazi kérdés, mit mond rólunk, rólad és rólam a mi Urunk. És alapvetően testvérek, meghatároz minket, hogy hogyan gondolkozunk e felől. Hiszen a világ gyaláz, a világ üldöz, a világ rosszat hazudik rólunk. Ezt Jézus maga mondja. Az előbb idézettekben éppen erre utalt. Boldogok vagytok, ha. És azt mondja, ha így történik is. De miért vagyunk boldogok? Mert tudjuk, hogy amit mondanak, nem az a valóság. És tudjuk, hogy ha bántanak is, ha üldöznek is, ha ellenünk szegülnek is, mások vagyunk. Mi mégis boldogok lehetünk, mert tudjuk, mi az igazság. Tudjuk, mit mondott ő rólunk. És ez volt az első keresztjének életének is, amiből a tegnapi idézetet hoztam, az igazi titka ereje volt. És a mai élő és igazi kereszténységnek is ez a titka. Tudjuk, kik vagyunk, kihez tartozunk, ki a mi Urunk és mi a mi küldetésünk. És nézzük meg az Úr Jézus életét. Hát nem bemutató tanítás az evangélium? Hát nem látjuk benne, hogy Jézus Krisztus mindvégig az, akinek mondta magát, akkor is, ha mások másnak mondták, akkor is, ha ellene szegültek, akkor is, ha kivetették maguk közül és a keresztre szegezték, ő akkor is az, változatlanul az, akinek jött a te szabadítód, megváltód, és az én szabadítom és megváltom, és a győztes uraknak ura, királyoknak királya. Akkor is. És ott is, és úgy is, ha meggyalázták, ha hazudtak róla, ha ellene szegültek, ha meg akarták kérdőjelezni, és megkérdőjelezték, akkor is. Köszönjük, a világ egyik szelíd véleménye rólunk, maradjunk magunknak. Tényleg szelíd, mert ennél sokkal durvábbakat mondanak rólunk. De ez egyik vélemény, amit megfogalmaznak, persze most csak ebben a rövid két szóban összefoglalom ezt. Vagyis azt mondják ki, és mondták is, maradjunk a templom falain belül. Maradjatok meg magatoknak. Ha már titeket nem lehet ettől eltántani, hát csináljátok magatokban, magatoknak. A templom falain belül. Oda valók vagytok. Hinni a templomba kell. Micsoda szólamok, ugye? Hinni a templomba kell. Legyünk rejtett, legyünk titkos társaság. Semmiképpen ne legyünk nyíltak, ne legyünk kint a világban. Ó, ne, mert az megzavarja a jól berendezett rendjét ennek a világnak. Hát nem azt mondták az első keresztényekről, hogy ezek jönnek, akik felforgatták a világot, ezek a világ felforgatói? Ó, de jó lenne, rólunk ezt mondanák. Hát nem tudom, mit mondanak rólunk. És az ördögnek, testvérek, mindig nagyszerű ötletei voltak, és vannak arról, hogy kik legyünk. Hát nézzük meg, hogy hogy kezdte ezt a stratégiát. Olyanok legyetek, lesztek, mint az Isten. Hát nem annak kellenetek, akinek az Isten adott. Ó, nem. Egészen más, egészen magasztos, még sokkal nagyobb küldetésetek van. És nem ragozom, az ötletei nagyszerűe, és alkalmazza is rendesen és tisztességesen. Önmagatok megváltói lehettek. És sorolhatnám tovább a példákat, most nem megyek bele, de azt gondolom, mi is ismerjük ezeket az ötleteket. Jézus azonban hatalommal jelenti ki, hogy kik vagyunk, és hogy mi a küldetésünk. És testvérek, az első gondolat így fogalmazódott meg bennem, arra nézve, amit Jézus a hasonlataival mondott, hogy Jézus tanítványai mindennapi, nem mindennapi emberek. Mindennapi, nem mindennapi emberek. Mit értek alatta? Arról van itt is szó, testvérek, hogy miként mások az övéi, mint a környezetük, és arról van szó, hogy mi a szerepük ebben. A képek, a hasonlatok, amikkel leírja az Úr Jézus mindezt, arra mutatnak, hogy minden napi feladatuk van a keresztényeknek. Mint a sónak, meg a lámpásnak. A só és a lámpás képe nagyszerű hasonlat, és a mindennapok világába vezet el bennünket. Jézus olyan hasonlatot mondott, amit mindenki pontosan és jól értett. Általános képek voltak ezek, de hát nem így van. A lámpás, a világosság, a fény és a só a mindennapok világához tartozik. Nem valami extrém dologról van szó. Nem valami látszat szerint különös dologról van szó. Ugyanakkor mégsem mindennapi a lehetősége. Ezért mondtam így, hogy Jézus tanítványai mindennapi, de nem mindennapi emberek. Mert a föld és a világ sorsa múlik rajtuk. Ezt mondja Jézus. A föld sótlan a keresztények nélkül. És a világ sötét a keresztények nélkül. Emlékszünk a tegnapi idézetre? Tegnapi idézetben úgy fogalmazott ez meg, hogy mint testnek a lélek, azok a keresztjének a világnak. A test lélek nélkül halott. Testvérek, a világ a végső romlás és az örök sötétség felé tart. Ez a valóság. És ennek egyetlen reménye Jézus Krisztus. A megtartó a világ világossága. Ő az egyedüli reménye ennek a világnak. És Jézus Krisztus az övéiben jelenik meg ma. Az övéiben jelenik meg, mint megtartó és mint világosság. És testvérek, ez nem rejtett valóság. Ez nem valami titkos társaság, magasztos, de elrejtett küldetése. Ez, testvérek, egy nyílt kiállás. Egy nyílt kiállás. Mert Jézus oda küld és oda állít bennünket példájával, képeivel, küldetésével, ahol a romlás és ahol a sötétség van. Így mondja Jézus, nem rejthető el. Nem rejthető el. Ennek a hatása, hogy tudnélik valódi keresztjének élnek itt a földön, ez érezhető, és ez látható. Ez nem rejthető el. Nagyon szeretem a 34. Zsoltárt. Sok-sok igével együtt, bizonyára jól ismerjük. És azt a mondatát is gyakran mondom a templomban is, amikor köszöntöm a gyülekezetet, érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr. Boldog az az ember, aki hozzá menekül. A templomunk tornyára is azon fölírva, erős torony az Úr neve, és boldog az igaz, aki oda menekül. Igen, boldog az az ember, aki hozzá menekül. De mire bátorít a zsoltáros? Arra, hogy legyünk ennek felismerői, érezzük és lássuk, hogy jó az Úr, folyamatos megtapasztalói, éppen ezért boldogok, mert tudjuk, hogy hova menekülhetünk, de az a küldetésünk is, testvérek, hogy mások is érezzék és lássák meg mindezt. Hogy rajtunk keresztül is érezzék és lássák, hogy jó az Úr. És az az érdekes, itt az eredeti szövegben az van, hogy ízleljétek. Ugyanez a kép. A sót, azt lehet ízlelni. A fényt, azt lehet látni. Az emberek, akik körülöttünk vannak, meg kell, hogy ízleljék, érezzék, és meg kell, hogy lássák, hogy kik vagyunk, hogy ki a mi urunk, kihez tartozunk, kit hordozunk, ki hordoz minket. Testvérek, mindennapi, de nem mindennapi feladat ez. És nagyon fontos éppen ebből fakadóan, amit így mondtam ezzel a talán szójátékkal, hogy ezt nem egyszer-egyszer kell tenni, testvérek, hanem folyamatosan kell visszatartani a romlást, mint a só tartósító ereje, amiről itt a kép beszél, abban a korban nagyon jól értették ezt, a sóval tartósítottak, abban a nagy melegben, és folyamatosan kell oszlatni a sötétséget. Miért, testvérek, miért kell folyamatosan? Egyszerűen azért, mert mindenütt van romlás, és mindenütt sötétség van. Ez az igazság. Ebben nem nagyon lehet szabadságra menni, testvérek. Ebben nem nagyon lehet kivonni magunkat, hogy hát most egy picit én ezt nem akarom csinálni. Ahol vagyunk, ott folyamatosan jelen kell lennie mindennek a hatásnak. És testvérek, nélkülözhetetlen a só, és nélkülözhetetlen a fény ebben a világban. Mint ahogyan egy háztartásban is. Akkor is ott ezt még inkább értették, de ma is érthetjük egészen világosan. Hogy milyen mérhetetlen nagy a sötétség, hihetetlen. Csak egy illusztráció, csak egy villanást hagy hozzak ide, nagyon mélyen érinti a szívemet, nem is akarok most hosszan szólni róla, mert elmenne ezen az idő. Testvérek, ma már vannak olyan emberek, akik hihetetlen, amit kimondok, HIV vírussal fertőzöttek akarnak lenni. Akarnak lenni. Akik éjszesek akarnak lenni. És amikor egy riporternő elkezdett ennek utána járni Németország, hogy mi ez a eszenment őrültség, mert nem tudok mást mondani, akkor megdöbbentő válaszokat adtak erre. Valaki meg akar halni, így akar meghalni. Valaki azt mondja, hogy a szexualitásban a halál felével együtt a szexualitás sokkal több, mint nélküle. Testvérek, egyszerűen hihetetlen. Olyannal akar együtt lenni, olyan partnert keres, aki fertőzött. Mert ezzel a fertőzéssel együtt ebben van valami több. Nem is mondom tovább, testvérek. Pedig most mondhatnám, elképesztő, milyen a sötétség. Elképesztő, hogy milyen korban élünk. Van feladatunk? Van küldetésünk? És persze lehet, hogy ebben a képben is azt érezzük, hogy na jó, de mit tudunk mi tenni? Én rajta mi múlik? Föltehetett testvérem a kérdést. Hát ki vagyok én? Meg mi vagyok én? Porszemnyi ember. Jézus arra is tanít minket, testvérek, hogy ne a mennyiségi kérdést tartsuk a szem előtt. Ne a kicsinségünk tudata határozzon meg bennünket önmagunkban. Értsük jól, most nem a jó értelembe vett kicsinségünk, vagy semmi voltunk tudata, mert ez azt jelenti, hogy tudjuk, kik vagyunk igazán. Mert tényleg porszemek vagyunk. De amikor már keresztjének vagyunk, akkor azt is tudhatjuk, hogy a porszem ember hatalmas kiváltságban, hatalmas felhatalmazásban részesült ember. Ne kicsinyítsük, és ne vegyük el az Isten dicsőségét. Mert ami törékeny cserép edényünkben, Istennek hatalmas ereje munkálkodik. Az erőtlenségünkben az ő hatalmas ereje viszi végbe a dolgokat. Testvérek, a küldetésünk nagysága, és még pontosabban a küldő Úr nagysága kijelentése határozza meg a mi hozzáállásunkat. Mert ő a mindenható Úr tett minket azzá, amik vagyunk. Ő mondta, ti vagytok a föld sója, ti vagytok a világ világossága. Testvérek, nem mi próbálkozunk. Ő hatalmazott fel minket mennyei erővel és mennyei igével. Ő hatalmazott fel. Ahogy tegnap is erről érintve szóltunk, nem mi választottuk őt, ő választott ki. Ez a mi bizonyosságunk. Mert nem a mi próbálkozásunk a kereszténységünk, hanem az őtől kapott kimondhatatlan nagy kiváltság és ajándék, hogy mi az ő gyermekei lehetünk, az ő küldöttei lehetünk. Testvérek, csodálatos látni a Bibliában. Ó, de jó lenne mélyebben, még mélyebben tanulmányozva megérteni, felragyogtatni egymás előtt is, magunk előtt is, hogy mit olvasunk, testvérek. Nézzük csak meg. Elhív egy embert, Ábrahámnak hívják, aztán Ábrahám lesz belőle. Mit mond neki az Úr? Benned, a magtalomban megáldatik a földnek minden nemzetsége. Hogy is van ez, testvérek? Egyetlen emberen keresztül. Egyetlen emberen keresztül. Igen, testvérek. Egyetlen emberen keresztül. És így van. Ahogy Isten mondta, hogy így lesz, így van. Akkor is így volt és van, amikor minden lehetetlennek látszott, mert gyermekük se született. Az Isten ígérete beteljesedett. Hányszor érezted magadat gyümölcstelennek, tehetetlennek, az Isten ígéreteit esetleg hordva a szívedbe, hordom a szívembe, és érzem, hogy nincs még, mert nekem szól először az ige most is. De amit Isten mondott, meg lesz. Akkor is úgy, ahogyan ő akarja és kijelentette. De nézd meg Ábrahámtól, a tanítványok idézővetett seregéig hányan voltak? 11 plusz 1, meg még egy. Aztán persze velük, hála Istennek, már aztán sokan-sokan. És akkor azt mondja nekik Jézus, hogy menjetek el, ti lesztek a tanúim. Jeruzsálem, hát az még hagyján. Fasorban, ez jó. Budapesten, ez már annyira nem. Kecskeméten, még ezt hagyján. Aztán Júdeában, illetve Samáriában, Júdeában, Samáriában, és a föld végső határ. Miket mond Jézus? Hát nem igaz. A föld végső határaig elért az evangélium. Most is vannak, velünk is él egy nagyon kedves testvérünk, egy fiatal testvérünk, aki a misszióba fog elmenni, a Biblia fordítás missziójába. Itt van 6 évesként velünk. Egy áldott életű, elhívott ember. Igen, most is megy a misszió. Abból a kicsinből. Igen. Hát akkor miért gondolod, hogy te a te kicsinségeddel akadály lennél Isten kezében? Hát hogy képzeljük mi ezt? Hogy merünk ellent mondani, ellene állni annak, amit ő mond? Ti vagytok a föld sói. Ti vagytok a világ világossága. Igen, Ábrahámot is elhívta és elküldte, és a tanítványokat is, és téged is, meg engem is. Egy-egy embert hív el, és az egész föld áldásául lehettek, és ma is lehetnek. Testvérek, az egyház történetében, az ébredések történetében nem mindig és nem egyformán így, de sokszor mégis előkerül az, testvérek, hogy egy ember őszintén megszomorodik azon az állapoton, amit lát a világban, és fölismeri a küldetését, és odáll Isten elé. És Isten utána egy csodálatos ébredést ad. Egy ember, aki látja, felismeri, tudja, mi a valóság, mi a dolga. Testvérek, micsoda egyszerű, micsoda nyomorult embereket hív el az Isten. És mégis elhívja őket. Mert testvérek, nem az embernek kell nagylak lenni, hanem a hatalmas Istennek lehet és kell felragyogni. Ó, testvérek, ha minket nagynak látnak az emberek, kárukra vagyunk, és nem hasznukra. Ha bennünk Istent nagynak látják, akkor gyógyulásul vagyunk. Mások számára. Hát mit aggódunk, hogy kicsik vagyunk? Örüljünk neki, csak legyen nagy az Úr. Minél nagyobb, minél világosabban, minél teljesebben megdicsőülő, felragyogó. Mert nem az a kérdés, hogy én meg te micsoda egyszerű, micsoda nyomorult emberek vagyunk, hanem az, hogy a megbízunk micsoda nagyszerű, és micsoda csodálatos, és milyen hatalmas és Szent Isten. Ez az igazi kérdés. És ezzel kellene megtelni a szívünknek. Mert a keresztény ember, újra fogom majd mondani, nem más testvérek, mint szó szerint krisztusi ember, ami azt jelenti, hogy Jézus Krisztus munkálkodik és hat a világban, a csodálatos Isten hat a világban általa. Krisztusi ember, Krisztus hordozó, akit Krisztus hordoz, és aki Krisztust hordozza, ilyen ember a keresztény ember. És azt is felismerhetjük, testvérek, az Úr Jézus hasonlataiban, hogy a világra gyakorolt hatása a tanítványoknak kétféle módon is jelentkezik. Az egyik egy bizonyos értelemben észrevétlen. Ez a show szerepe. Hiszen ezt csak idézőjelben érezni lehet. Nem látványos, nem a szemnek szól, hanem az ízlelésnek. Vagyis a keresztény ember nem mindig látványos dolgokkal állítja meg a romlás, testvérek. Hadd mondjam így, hogy Jézusról mondja az Ószövetségi ige, ami beteljesedett benne, nem lármáz az utcán. Olyan szépen mondja rólunk is, rólad is, rólam is, hogy a megrepett nádat nem töri el. A pislogó mécsest még téged, még engem nem oltott ki. Nem lármáz, nem mindig látványos nagy hatásokat, vagy legalábbis láthatóan nagy hatásokat gyakorol, hanem úgymond csak ott van, és szinte észrevétlenül munkálkodik. De testvérek, egy biztos, és ezt nagyon komolyan vegyük, a hatása látványos végeredményében. Annak az egyszerűnek, annak a egy kicsit észrevehetetlennek, annak a picit háttérben lévőnek is, aki hűséggel és engedelmesen betölti ezt a küldetést. Mert nem mennek tönkre a dolgok körülötte. Csak ennyi. És ez csak. Milyen hatalmas szolgálat az imádság szolgálata, testvérek. Látványos ez? A belső szobában elmondott, hallható ez? Nem. Tudnak róla? Nem is biztos. Nem is szoktuk dobra verni. Hatalmas szolgálat ez. Feltartóztatja a romlást. Ha te közben jársz a néped vezetőiért, ha közben jársz az emberekért, akik körülötted élnek, ez hatalmas szolgálat. És hatalmas szolgálat a tiszta jelenlét. Idézve, te csak tiszta vagy. Nem csinálsz semmit különöset, csak tiszta vagy. Tegnap idéztük, elhoztam, úgyhogy majd lehet kézbe venni, majd aki kérnek, még pluszba hozok 20 példányt ebből a tegnapi idézetből. Közös az asztal, de nem közös az ágy. Csak ennyi. Amikor elhajtják a gyermekeket, te nem hajtod el. Látványos? Hát bizonyos szempontból ez már látványosabb. Mert ezt aztán már nem nagyon értik az emberek. Nekünk is az orvos, amikor ráírta a papírra, hogy saját felelősségre vállalják a gyermeket, akire nézve ő egészségügyi abortusz javasoltak, hogy látszott az arca, nem értem. Ezt én nem értem. Igen. Csak ennyi, hogy te tiszta kézzel nyúlsz dolgokhoz, és nem tisztátalanul. Csak annyi, hogy nem mész bele trágár beszédbe, nem mész bele mások kritizálásába, és sorolhatod tovább. Csendesen, hűséggel elvégzed a szolgálatot, talán valami háttérszolgálatot. Igen, testvérek, ez is a küldetésünk része. Ne felejtsük el! Ez is a küldetés része. És ugyanakkor újra mondom, aláhúzom, ez sem marad észrevétlen. És hozzá kell tegyük azt is, és ez is nagyon fontos, hogy nem jár mindig együtt pozitív fogadtatással. Még ez a csendes szolgálat sem. Mert a show sokszor maró, zavaró is, mert a show-nak ereje van, És testvérek, most így mondom, egyszerűen vannak, akik nem szeretik a sót. Nem szeretik a sót. Nem szeretik, hogy ott van egy tiszta ember. Nem szeretik, hogy ott van egy becsületes, hűséges, csöndes ember. Ezt se szeretik. De Jézus erről is beszél. És ezt is vállalni kell, ha üldöznek titeket, boldogok vagytok. Hát azok vagytok, akiknek lennetek kell. Ez részben egy negatív szerep, visszatartani a rothadást, a romlást. A másik hatás, a másik feladat, második része a gyakorolt hatásnak, a fényi, amiről Jézus beszél, amely pozitív hatásnak mondható, hiszen oszlatja a sötétséget. Tulajdonképpen megszünteti a fény hiányt, hiszen ez a sötétség. A sötétség nincs önmagában, csak a fény hiányzik. A fény, testvérek, az élet hordozója. Nem megállít valamit, mint a só, hanem elindítja az életet. Mint a nap. A csírázást, a virágzást, a gyümölcsözést. Lehetővé teszi a látást, a tájékozódást. Megmutatja a valóságot, ahogy van. Milyen nagy szükség van erre a világban. Azt gondolom, ezt senki nem vonja kétségbe, hogy ez is az életünk mindenképpen hozzátartozó része. Legalábbis fizikai értelemben nem vonják kétségbe. Akkor érzi ezt mindenki, amikor tartósan hiányzik a fény. Akkor érzik az emberek, hogy milyen nagy ajándék a világosság, és milyen szükséges a világosság. Hosszú téli hetek, hónapok után, amikor kevés fényt kapunk, a tavasz napsütése még az arcunkat is felderíti. Ezt milyen átéljük. A lelkünket is felderíti. A fény, a világosság gyógyít. Testvérek, az emberi sötétség a romlás egyik jele, így mondom most, nagyon-nagyon sok minden között az, ami a sötét zárkák világában megjelent, abban a pusztító, egymást megnyomorító büntetésben, amit sötét zárkának nevezett el, és sötét zárkaként alkalmazott az ember. Az Andrássy úton, aki járt már lenne a terror házában, a sötét zárkát látva, annak összeszorulhat a szíve. Mindenkinek meg kéne nézni. Mit jelent ez a sötét zárka? Elképzelni se tudjuk igazán. Jézus Krisztus azért gyújtja lángra a szívünket, testvérek, hogy hogy mondjam így, ebben a sötét zárka világban világítsunk. Mert ez a világ egy sötét zárka. És az Úr Jézus arra is figyelmeztet bennünket, miközben a legnagyobbra méltat minket, hogy a küldetésünknek meg kell valósulnia. Testvérek, ez nem egy lehetőség, amivel élhetünk. Ez a kötelességünk. A keresztény embernek, közösségnek a helyén kell lennie. És ha helyén van az esze, ha helyén van a szíve, akkor helyén van, és akkor azt teszi, ami a dolga. Rendeltetésszerűen kell szolgálnia. Tökéletesnek kell lennie. Így mondja az ige, tökéletesek legyetek, miként aki mennyei atyátok tökéletes. És ez alapvetően azt jelenti, hogy rendeltetésszerű. Svájci lelki testvéreink szoktak jönni hozzánk rendszeresen most ide Kecskemétre, és hoznak sokféle dolgot, hát a Svájcban sok mindent úgy részben kiselejteznek, ruhákat, jó minőségűeket és kevésbé jót is szoktak hozni, csokoládét, nagy öröm ez sokszor a gyerekeknek, majdnem lejárt a csokoládé, de hát a svájci csokoládé majdnem lejárva, az 3 hónappal lejárat előtt, hát az olyan, mint a magyar csokoládé gyártás előtt képzeletben. De mindegy, nem megyek ebbe bele. Tehát rendkívül finom. Na, sok mindent hoznak, ilyet is hoznak, és hoztak egy hegedűt tokkal, hát ha tudunk valamit kezdeni, nincs fölhúzva, hús sincs rajta semmi. És egyszer bevittem a gyerekeknek a templomba a reggel istentiszteleten, amikor az általános iskolásokkal voltunk, és mondtam, hogy hát gyerekek, nagyszerű ez a hegedű. Ez jó néz ki, csak egy baja van, nincs fölhúrozva, nincs fölhangulva, és nincs művész, aki a kezébe vegye. Egyébként nagyon jó, nem? Hát lehet ezzel sok mindent csinálni, csak arra, amire való, arra nem lehet használni. Ez a baj velünk. Testvérek, a rendeltetés szerű használata az embernek, ez rendkívül fontos. Mire jó az életem, az életed, ha nem vagy fölhúrozva, ha nem vagy fölhangolva, ha nem vesz a művész a kezébe, és nem szólaltathat meg téged. Mire való az életed? Gyönyörködtet? Értelmes valamire? Olyan megrázó volt, hallottam egy lelkész társunktól egyszer egy példát arról, hogy egy nagyon komoly, és most a Biblia évben különösen is aktuális, érdekes ez, egy nagyon komoly Bibliát, amelyet valahol keresett, Debrecenben történt ez a dolog, és kérdezte, hogy aztán a könyvtáron, hogy hol van ez a, vagy nem is könyvtáron, bocsánat, rosszat mondok, valami olyan hely volt, majd kiderül róla, hogy mennyire nem volt a helyén ez a dolog, keresett egy könyvet, és akkor kérdezték, hogy hol van, nem találja. És akkor hát több ember kérdezett, és ezt csak az egyikük mondta, ja, tudom, mire gondolsz, ott van a zongora lába helyére téve, a zongora alá. Egy Biblia, testvérek. Nem arról beszélek, bármely Biblia csodálatos, és nem ez az értéke, hogy hány száz éves, az értéke az, hogy ki él belőle, meg hogy él vele. Hát azért egy régi Biblia, oda, pont akkora volt, mint a kiesett zongora görbő, vagy ez az alsó rész, betett, így nem billeg a zongora. Hát testvérek, erre való a Biblia, hogy ott legyen támasztékul. Arra való, hogy támasztékul legyen. Itt. A kezedben, a szívedben, de nem a zongora talpánál. Sokszor így vagyunk. Valahol vagyunk, de ott vagyunk, ahol a dolgunk van. Valahol vagyunk, de az történik velünk, aminek történni kell. Testvérek, rendeltetésszerűen kell élnünk. És ez azt jelenti, testvérek, hogy a keresztény nem egy visszahúzódó közösség tagja. A keresztény nem egy világot kiszolgáló, ízét vesztett só, nem a véka alá tett lámpás. Éppen ellenkezőleg. Ha így lenne, nem lenne jó semmire, és nem jó semmire. Az a kereszténység, sokszor elmondtam itt is talán a testvérek előtt, de újra és újra elmondom, hogy az a kereszténység, amely nem más, mint a környezete, amely igazodik a világhoz, nem jó semmire, eltapossák. És eldobják az emberek, kidobják. Így van. Így van az európai kereszténység nagy részével is. Igazodott a nagyon okos emberhez, a felvilágosultan megsötétedett emberhez, a racionalitást valló, mint hitet valló emberhez igazodó kereszténység nem jó semmire. Nem is kell. Nem is kell. Kidobják az emberek. A hatástalan, erőtelen kereszténység, és érdekes testvérek, így is fordítható ez itt a szó, hogy milyen ez a só, esztelen só, érdekes ez a kifejezés, esztelen só nem jó semmire. Hát így mondom, igen, elment az esze annak a kereszténységnek, amelyik a világhoz igazodik, és az szerint viselkedik. Azt teszi, amit a világ rá szerepként osztott. Testvérek, minnyájunknak szint kell vallani. És nincs olyan nagyon messzám ez tőlünk, amiről beszélünk. És megnéztem, testvérek, az Új Szövetségben csak egyetlen egy úgynevezett titkos tanítvány van említve. Ki tudja, ki az? Arimátia József. Hát őről nincs ez így írva, de Arimátia József, mint tanítvány, így van írva, de nyilván ő is egy bizonyos értelemben rejtőzködő volt. De Arimátiai József, igen, így van leírva róla, hogy egy titkos tanítványról, de testvérek, szint van. De amikor kell, színre lép, ne igazoljuk magunkat ezzel, hogy mi is ilyen rejtett kereszténységet élünk, aztán biztos valamikor, hogy mi is színre lépünk, hát lépjünk színre, testvérek, most, holnap, ma. Így van az a kifejezés, hogy matetes kryptos. Nagyon beszédes ez a kifejezés. A rejtett tanítvány. A valódi só hat, testvérek, a valódi világosság győz a sötétség felett. A hegyen épített város nem rejthető el. Nem lehetünk kriptokeresztjének. És egy kicsit keményebben így mondom, nem lehetünk kriptokeresztjének. Oda emelt Jézus Krisztus bennünket a világ elé. Óriási szerepünk van, közvetítők vagyunk, nem szabad elfelejtenünk. És testvérek, a Da Vinci kód hipotézisének, hazugságának, a Biblia kódja elképzelésének világában, a kriptogrammák megfejtése látványos és izgalmas feladat, erről szólnak ezek. Ugye rejtjelek, amiket meg kell fejteni. Hó, de szeretik ezt az emberek. Ezzel foglalkoznak teljesen sötét, hazug dolgokkal, semmi köze a valósághoz, igazsághoz. De mi azonban, testvérek, nem vagyunk kripto rejtett üzenet hordozói. Nem rejtett és nem rejtjeles életet élünk, testvérek. Mi érezhetőek, láthatóak kell, hogy legyünk. És azon se panaszkodjunk, testvérek, hogy milyen nagy a romlás, és milyen nagy a sötétség. Ez így természetes, testvérek. Erre jutott a világ, Isten nélkül. A kérdés igazán, hogy hisszük-e, hogy megváltoztatható. Ez a kérdés. A kérdés az, hogy hisszük-e, és élünk-e e szerint. Égünk-e, és látszunk-e igazán. Annak, akik vagyunk, a föld sójának, a világ világosságának. Mindig annyi a világosság, testvérek, amennyi lámpás ég, nem pedig annyi, amennyi sötétséget megvilágítunk vele. Megmutatkozásról van itt szó, nem érdemez, ez ami mi voltunk, ahogy Karácsony Sándor mondja, nem kiváltság ez, hanem küldetés. És Bonhoeffer így mondja ezt. Az elrejtett életmódba való menekülés, az elhívás megtagadása. Minden olyan Jézushoz tartozó közösség, amely az elrejtettségre törekszik, megtagadta az ő követését. Súlyos, de igaz szavak ezek. Megtagadta az ő követését. Akkor vagyunk a helyünkön, ha azt tesszük, amit ránk bízott az Úr. És akkor tudunk így élni, ha helyünkön vagyunk. A bűneset után rejtőzik az ember, a szabad ember mindig nyílt és nyitott. Ott kell, hogy legyen a szívünkben a szándék, a közbenjárás, a kezdeményezés, a másokkal való azonosulás, nem egyetértés, de abban az értelemben azonosulás, hogy érezzék, hogy közéjük mentünk, éppen ő értük. De Jézus szavai, testvérek, azt is nyilvánvalóvá teszik, hogy a cél ennél még magasabb, és még több. Mert a cél nem a romlás megállítása, nem a sötétség oszlatása, és még nem is csak mások megmentése önmagában. A cél Isten dicsősége. Mert boldog az az ember, aki ezért ég, és ezért él. Minden cselekedete jó, és Istenre mutat. Mert ő, az Úr lesz látható, ő ragyog fel, és ő rá irányul minden. Ahogyan mondtam, testvérek, az a jó, ha kicsik vagyunk, mert akkor igazán ő a nagy. És mindez nem szavakban, hanem cselekedetekben ölt testet. Az élet gyakorlat szintjén jelenik ez meg. Nem csak üzenet átadás ez, hanem élet. Kit tapasztalnak meg az emberek általad? Kit látnak a cselekedeteidben téged? Vagy az Urat? Újra mondom, ahogyan mondtam az előbb, a krisztusi ember szó szerint valóban krisztusi ember. Benne az Úr jelenik meg valóban más, mert az Úr Jézus természete ragyog fel. A hívő tanítvány emberi természet feletti ember. Valóban az, mert isteni természet részese. A Reszki haláltáborban a sok keresztény elítélt között volt egy, aki különösképpen irritálta az őröket. Szelíd, megbocsátó lényével. Ezért folyton provokálni próbálták. Amikor egyszer legyengülve, nehézkesen tolta a földelteli talicskát, az őr így gúnyolta. Miért nem szól Istenének, hogy segítsen magának? Amikor ő erre semmit nem felelve tovább dolgozott, az őr megállította. Egy lépést hátra parancsolta. Hátra lépett a kötéllel, a nyakához erősített talicskával. Mögötte egy lépéssel az éppen most ásott medence állt. Az őr még egy lépést hátra parancsolta. Azt hitte, nem fog engedelmeskedni. De ő megtette. Belezuhant ebbe a medencébe. Magára ránta a földre teli talicskát. Az egyik társa beugrott oda, hogy segítsen rajta, de nem volt erre szükség, hála Istennek. Mert ő fölállt. Lerázta magáról a földet, és halkan csak ennyit mondott. Bocsánat, Istenem, hogy egy pillanatra nem hittem benned. Majd csendben folytatta a munkát. Az őr dermedten nézte egy darabig, és soha többé nem zaklatta. A világ haláltáborában nem mi vagyunk a rabok, testvérek, hanem azok, akik még nem szabadultak meg. Lehet, hogy rab szerepet osztottak ki nekünk. Lehet, hogy így tekintenek minket, mint vágójuhokat. Nem az a kérdés, hogyan bánnak velünk, az a kérdés, hogy mi hogyan élünk. Erről beszél Jézus velünk tovább a hegyi beszédben majd. Ti vagytok a föld sója, és ti vagytok a világ világossága. Áldott legyen, hogy ezzé tett minket. Imádkozzunk. Jézus Krisztus, bocsáss meg nekünk, hogy mi nem csak egy pillanatra vagyunk hitetlenek és kétkedők. Ahogyan a zuhanás közben ez a meggyötört ember, hanem sokszor nem hisszük el, hogy a mi életünk a legkiválságosabb élet, a legnagyszerűbb élet, a legcsodálatosabb élet akkor is, ha üldöznek, ha bántanak, hazugságot szólnak miattad rólunk. Köszönjük neked, hogy te nem mondtál le rólunk, és nem oltott ki a pislogó mécsest, nem töröd el a megrepett nádat. És köszönjük neked, hogy most újra mondtad és mondod, hogy hatalmas felelősség és lehetőség a miénk. Oké, könyörülj rajtunk, hogy téged lássunk, hatalmas urat, és téged dicsőítsünk bátran és igazán, tisztán és teljesen, hogy a rendeltetésünknek megfelelően éljünk a te dicsőségedre. Segíts erre, Urunk, és ha bármit, amit most is hallottunk, fel tudsz használni, ennek érdekében kérjük, tedd meg bennünk, velünk, könyörülj rajtunk, másokért, és a te dicsőségedért. Amen.